Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Felemelte üdvösségének szarvát nekünk az ő gyermekének Dávid házában. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, hogy meglenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Amen. Ünneplő gyülekezet, 328. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket és főénekünket énekeljük, 303. dicséretünket valamennyi versszakával.
Minden világ csúcsa.
Testvéreim, maradjunk most helyünkön, és a Baba-mama körösök szolgálatát hallgassuk meg.
Szák Ildikó vagyok, a Baba-mama körvezetője. A kör 4,5 évvel alakult azzal a céllal, hogy helyet adjon a kisbabájukkal otthon lévő anyukáknak arra, hogy találkozhassanak és tapasztalataikat, problémáikat megoszthassák, együtt imádkozhassanak és énekelhessenek. Idén beindítottuk komatár programunkat is, melynek keretén belül eddig 4 családhoz juttattunk el ebédet az újszülött életének első heteiben. Karácsony közelettével szerettünk volna részt venni a gyülekezet készülődésében, ezért megrendeztük a hét hétfőn jótékonysági babamama körünket, ahol a gyülekezet időseinek és a pomázi idősek otthonának készítettünk igés könyvezőket és reformszakácskönyvet. A rendezvényen befolyt összeget pedig egy rászoruló családnak ajánlottuk fel, és kissé könnyebbé téve anyagi terhüket, amit most szeretnénk átadni a tiszteletes úrnak nagy szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Testvérem, folytassuk a mi Isten tiszteleti közösségünket. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, az első fejezetből, 18. verstől 25. versig. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent álmában, és azt mondta neki, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme szűz fogant méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette meg addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak neveztek el.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus, mert az ígéret beteljesedett. Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus, mert te eljöttél. Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus, mert te ma is jössz. Köszönjük neked, hogy úgy állhatunk előtted, mint akinek nyitva a szíve. Úgy állhatunk előtted, mint a kisgyermekek, akik elfogadják bizalommal a te szavadat. Köszönjük neked a szolgálatot, a téged dicsérő éneket, a rólad szóló babamamakört, a jótékonysági alkalmat. Köszönjük egész elmúlt hetünket, Köszönjük, hogy szolgálhattunk neked. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te nem akarod, hogy megmaradjunk a bűnben, hanem szabadítóul jöttél. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te vigasztaló Isten vagy. Kérünk, emeld fel a gyászolókat. Imádkozunk, Urunk, betegjeinkért is. Imádkozunk mindazokért, akik itt vannak-e hajlékban, hogy közelebb kerüljenek hozzád, mint ahogyan Adventben te is közel kerülsz hozzánk. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 373. énekünket keressük meg. Első és harmadik versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján mai Isten tiszteletünkön megszólíthat bennünket, Urunk, írva található a felolvasott Szent Leckében, Máté evangéliuma első részében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Amikor József ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ahogyan olvastuk és olvassuk Máté evangéliumát, József történetét, előjáróban két dolgot figyelhetünk meg. Az első, amit meghallhattunk a felolvasott Szent Leckéből, hogy Advent és karácsony szorosan összekapcsolódik. A Szentírás szerkesztői, akik most nyomdakészen adják kezünkbe a Bibliát, egy-egy fejezetnek címet is adnak, ez nem a Bibliának a szava, hanem a szerkesztőknek a véleménye. A felolvasott történetnek azt a címet adták, hogy Jézus születése. Ha Máté evangéliumában Jézus születéséről olvasunk, akkor egyetlen egy nagyon fontos mondat szerepel a Szentírásban, és megszülte fiát, akit elnevezett Jézusnak. Természetes, hogy folytatódik a karácsonyi történet, folytatódik majd a bölcsekkel, akik megérkeznek Betlehembe, Heródes álságos és véreskező döntésével, de maga Krisztus születésének a ténye egy bejelentés. Megszületett. Viszont, hogy miért született meg, Máté nagyon gondosan és nagyon pontosan elmondja. József adventjéről beszél. Arról a Józsefről és annak a Józsefnek az adventjéről, aki igazából meg sem szólal a Szentírásban. Olvasunk róla, tudjuk, hogy Máriának ő volt a jegyese, illetve ő volt a férje. Tudjuk, hogy álomban az angyal kijelenti neki szándékát. Tudjuk, hogy Betlehemben a vérengzések idejében ugyancsak az angyal megszólítja és Egyiptomba mennek. Tudjuk, hogy 12 évesen Máriával felkísérik Jézust a templomba, együtt mennek valószínűleg a Páskára, és együtt keresik az eltűnt ifjút. És tudjuk, hogy róla nevezik tulajdonképpen Jézust Ácsnak. A Szentírás két helyütt beszél erről, amikor Názáretben az emberek összesúgnak, és azt mondják, hogy nem, de ez Józsefnek, az Ácsnak a fia, vagy nem, de ez az Ács, aki Józsefnek a fia. József igazából meg sem szólal a Szentírásban. Sőt, egyetlen egy olyan gondolat, amely bizonyára csak feltételezés, de szerintem helytálló feltételezés, valószínűleg József korán meghalhatott, hiszen Jézus igehirdetéseinél nem szerepel szinte egyetlen egy alkalommal sem. Nos hát, mi az, amit megérthetünk József személyéből, és mi az, amit megérthetünk József adventjéből? Az elmúlt napokban meglepő őszintességgel olvastam két cikket református egyházunk, azon belül is egyházkerületünk honlapján a parókia oldalon. Egy kedves, sokak által is ismert, hitoktató személyiségű asszony, Mikolányi Mónika, arról beszélt, hogy ami világunkba beszüremkedik, egy olyan gondolkodás, amelynek a lényege a gyermekmentes élet. Magam is megtapasztaltam ennek egy picin csíráját, de hogy mennyire a közéletben van, talán jól szemléli, amikor nem olyan régen egy nem olyan kicsi gyermeket látogathattunk meg, és a beszélgetésünkben az édesapa azt mondta, hogy ő már arra az időszakra vágyik, amikor nem kell 6 órakor reggel felkelnie. Összenéztünk a feleségemmel, 8 hónapos volt a gyermek, hát lesz még néhány éve, amikor nem kell 6 órakor felkelnie. Igazából azt mondtam, mi 5:30-kor kelünk, de hát mindegy. De nem is ez volt a meglepő, hanem az, amikor megfogalmazta ennek a mai embernek, amiben én is beletartozom, és mi is beletartozunk, azt a gondolkodását és azt a véleményét, hogy ő úgy képzeli el igazából a pihenésüket és a szabadidejüket, amelyeknek nagyon fontos része a gyermekmentesség. Hogy a gyermeket valahová, hadd mondjam most így talán bántóan, senkit nem szeretnék megbántani, le lehet egy picit adni. Erről szól ez a cikk. Hogy Európában, Amerikában van egy ilyen általános gondolkodás, amely a gyermek vállalással kapcsolatban is a gyermek mentességre hívja fel a figyelmet. Nagyon őszintén válaszoltak erre a cikkre a parokia.hu-n, nevét, azt nem mondom, hogy címét, de gyakorlatilag minden elérhetőségét vállalóan egy asszony, aki így fogalmaz. Úgy érzem, írása megértés és megértetés helyett ítéletet hordoz. És bánt. Nem először találkozom ezzel az ítélkezéssel és elutasítással. Egyetértek azzal, hogy a magyar keresztény kultúra családbarát és gyermekbarát. Ennek nagyon szép és jó dolgai vannak, viszont van árny oldala is, hogy lebecsüli azokat, ítélkezik azok fölött, akik gyermekek nélkül élnek. Én legalábbis a legtöbb gyermektelenségük miatti ítélkezést és kirekesztést pont a keresztény gyülekezetek részéről tapasztalom. Talán azért, mert nem kérek abból a megoldási javaslatból, hogy hogyan válhatnék mégiscsak olyanná, amilyenek a rendes hívők. Inkább elviselem azok lenéző tekintetét, akik csak annyit tudnak rólunk, hogy két fizetésből élünk ketten vagy más társaságot keresek, amelyik a gyülekezettel szemben megértőbb és befogadóbb. Úgy érzem, folytatja, igazságtalan olyan emberekkel szemben, mint például Szabó Magda, Vörös Sándor, Pál apostol, a katolikus papok, vagy apácák. Azt kell elmondanom, testvérek, hogy ha esetleg majd elolvassátok ezt a két cikket, meglátjátok, hogy ez az őszinte vélemény igazából nem arra reflektál, ami az első cikkben elhangzott, de nagyon sok igazságot tartalmaz. Hogy tudnélik a keresztény közösségekben egy ilyen nagyon érzékeny kérdésben is, hogy gyermeket vállal-e egy család, nagyon sok ítélet és előítélet fogalmazódik meg. Végül engedjétek meg, hogy egy harmadik nagyon őszinte, és abszolút nem keresztény, de nagyon őszinte cikkből idézek néhány mondatot. A dilemma, hogy megtartsam lányomat, avagy sem, jó néhány héten át ott zizgett az agyamban, a lelkemben. Nagyon komolyan gondolkodtam, hogy kés alá fekszem, és el is képzeltem a szituációt. Nem kell hozzá nagy fantázia, többször láttam már ilyet a filmeken, és szinte minden egyes részlete lepörgött magam előtt. Mégsem tudtam megtenni. Aztán megszületett, és én azt hittem, hogy a düh, amit érzek, majd egy csapásra elmúlik belőlem. Meglátom a gyönyörű kis arcát, tényleg szép a lányom, és majd megbocsátom neki, hogy hívatlanul, erőszakosan betoppant az életembe. De az azért nem olyan könnyű. Három gyerekkel vagyok egyedül, alig van pénzem. Egyik napról a másikra élek. Nincs bennem jövővárás. Ezért őszintén szólva, ha hangosan nem is mondom ki előtte, a harmadik gyermekemre haragszom. Nos, kedves testvérek, lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy mindaz, amit felolvastam, amit elmondtam, nem tartozik József adventjéhez. Azonban, ha jól belegondoltok, mégis ugyanezzel a kérdéssel kell foglalkozni a Józsefnek. Egy régi és egy új problémával. Egy gyermek befogadásával, vagy elutasításával. Mert lássuk csak, mi történt 2013 évvel ezelőtt. Jézus idejében a szokások és a bibliai törvények szerint a fiatalok házasságát a szülők előre elrendezték, szerződést kötöttek, sőt, legtöbbször mátkapénzt is fizettek, amelyet a szülő közül a mennyasszony szülei kaptak. Így olvassuk Mózes második könyvében. Ha valaki magának feleséget vesz, de nincs eljegyezve, és vele áll, jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. Ha annak atya nem akarja azt neki adni, tudnélik a lányt, adjon pénzt annyit, amennyi a hajadonok jegyajándéka. És hogyha az ószövetségi házasság kötéssel keresünk példát a Szentírásban, előttünk állhat Ábrahám fiának jegyessége, vagy házassága, amikor az idősödő Ábrahám elküldi hűséges szolgáját Háránba, hogy válasszon feleséget az ő gyermekének, Izsáknak. Nagyon izgalmas és nagyon szép ez a történet, hogy hogyan is zajlik mindez. Ott van benne a megajándékozás, ott van az elhívás, és ott van benne az a történet, hogy amikor megismerte Izsák az ő feleségét, akkor megszerette, és valóban a gyermekeinek anyja lett. Azonban annyit kell még tudnunk erről a jegyességről és házasságról, hogy legtöbbször a jegyesség ideje minimum egy évig tartott. És ebben az időben a férj férnek szólítatott, a feleség pedig feleségnek. Annak ellenére, hogy ahogyan olvastuk itt a felolvasott igében is, a házas életük nem kezdődött el. A várakozási időnek pedig nagyon gyakorlati volt a rendeltetése, a mennyasszony így bizonyíthatta tisztaságát, hűségét, mindazt, amit korábban mondott ígéretként. Nos, kedves testvérek, egy ilyen helyzetben olvassuk József és Mária történetét. Ráadásul nem csak azt, hogy talán a szüleik megállapodtak, hanem azt, hogy ez a két fiatal szereti egymást. Kölcsönösen tiszteli egymást. Ilyen a jegyességük. Azt olvassuk róluk, Máté nagyon pontosan, időben nagyon pontosan fogalmaz, jegyesek voltak, de még az esküvő előtt álltak. Nem értek együtt. De mivel az élet egyik legnagyobb döntése alatt voltak, nyilván terveztek és reméltek. Talán úgy, mint az a három fiatal, akik már most bekopogtattak hozzám, valamikor szeptember-októberben, hogy előre jegyezzék az ő házasság kötésüket. Jövő szeptemberben tudjuk már, hogy gyülekezetünkben három házasságkötés megáldására kerül sor. Ez az időszak pedig az álmok szövegetésének az időszaka. A remény időszaka, a tervezésnek az időszaka. Csak, kedves testvérek, a tervezés időszakába, bocsássátok meg, szándékosan mondom, undorodom ettől a szótól, de azt mondják néhányan, hogy baleset történik. Minden a feje tetejére áll. Minden, amit reméltek, minden, amit terveztek, minden, amit elképzeltek. Most mit tegyünk? Egyre többet hallunk arról, hogy ilyen esetekben nem kell összeházasodni. Elég az együttélés. Magyarán úgy építsünk házat, hogy téglákat rakunk egymásra, de nincs köztük habarcs. Hiszem, hogy fel lehet építeni így egy házat. És még háznak is lehet nevezni. Ám jól tudjuk, hogy ha pusztán így egymásra lakott tégra, nagyon hamar ledőlhet. Még egy gyermek is le tudja dönteni. Sokszor a tapasztalat pedig az, hogy éppen az érkező gyermek dönti le. És amikor megszületik a baba, magukra maradnak a leányanyák. Nos, kedves testvérek, az első advent történetéből kitűnik, hogy az események tele vannak zökkenővel. A Szentírás nagyon szépen fogalmaz, és nagyon pontosan mondja, hogy kitűnt Mária állapota. Azaz láthatóvá vált. Lukács evangéliumában, amikor Máriának és Józsefnek a jegyességéről olvasunk egy másik összefüggésben, akkor azt tudjuk, hogy Isten kijelentette angyalán keresztül Máriának, hogy gyermeket fog szülni, de úgy tűnik, hogy ezt a titkot mégsem merte megosztani Józseffel. Csak amikor látszódott, csak amikor kitűnt, hogy áldott állapotban van. És akkor hogyan viselkedik József? Tudnélik, a gondosan előkészített mennyegzőt sötét felhő kezdik beárnyékolni. Hiába a nemesi vér, József Dávid sarja. Hiába jó ház. Hiába az igaz emberség. Ezeket olvassuk Józsefről. Mindent szeretnének tökéletesnek, de az utolsó pillanatban minden megváltozik. Mária gyermeket vár, és így megszegte az ősi törvényt. Az ítélete pedig halál. Így olvassuk Mózes 5. könyvében, ha szűz lány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál, vigyék ki mindkettőjüket annak a városnak a kapuja elé, és kövezzék meg őket kővel, hogy meghalljanak. A lányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő fele barátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt. Kedves testvérek, döbbenetes azt látnunk, hogy Jézus megszületésének az első ellenfele nem Heródes, hanem az ősi törvény. Az ősi törvény. Mit teszel ebben a helyzetben? Most, kedves testvérek, azt gondolom, hogy példaértékű az, amit József tesz. Józsefről azt olvassuk, hogy nemesi vérből való, jó házból és igaz ember. Van egy melótai Nyilas István nevű egykori lelkipásztor, ő 1620-ban kiadott egy ágendát. A keresztség kiszolgálására vonatkozóan a következőket mondja. A gyermeket a keresztény atyától és anyától való szabadon megkereszteljed. Ha tisztátalan ágyból való, halasztanod kell. Nem azért, hogy attól a keresztséget elfognád, de hogy a magisztrátusnak hírül tegyed. A paráznák először megbüntessenek, és penitenciát tartván a gyermek csak ezután kereszteltessék meg. Ez az, amit így ismerünk a történetből és történelemből, hogy pengellérhez állítják az embert. Hogy kigúnyolják, hogy megalázzák. Sok ilyen példa volt, beszél erről az egyház történelem. A jelenkor egyik legnagyobb pengellérre állítása a híres világsajtót bejárt eseményekben is látható volt, amikor Mao Tse-tung által elindított terror részeként számos értelmiségét úgy engedtek ki az utcára, számos tanárt, hogy a nyakukba nyilvános helyeken szégyentáblát kellett hordaniuk. Íme ez az, amire az ember minimuma képes. Azonban itt történik valami. A törvénytisztelő, igazságos József a tőle telhető szeretet maximumával, nem a minimumával, a maximumával igyekszik érvényt szerezni a törvénynek. Nem akarja Máriát megszégyeníteni. Csak megjegyzem, Mária a kezdeti időkben a saját maga állapotát a megalázottság állapotának nevezte. Így olvassuk az ő énekelt imádságában, mert Isten rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára. És éppen azért, mert József az ő tőle telhető szeretet maximumával szeretne az ő feleségéhez viszonyulni, egy másik törvényre hivatkozik, és szeretné őt elbocsátani. Így olvassuk ugyancsak az Ószövetségben. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el az ő házától. Testvérek, igen, mert az igaz embertől legalább annyi elvárható, hogy a dolgait ne agresszióval, ne manipulációval, hanem gyöngétséggel végezze el. Még az igaz embertől is elvárható ez. Nemhogy a hívő embertől. Ez az, amit József, hadd mondjam most így, jó reformátusként megtehet a feleségével. Nem megszégyeníti, nem megalázza, nem leköpi, hanem csendben rendezi a dolgát. Csak zárójelben jegyzem meg, nem is olyan régen a sajtót is bejárt hír az volt, hogy az egyik egyházmegyénk egykori esperese a tárgyalóteremben összeverekedett volt feleségével. Nos, kedves testvérek, tanít bennünket az ige alázatra, hogy dolgainkat ne agresszióval végezzük. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az az ige, amelyet itt olvasunk, az ugyanaz, amit Pál apostol a kolossai beliekhez írott levelében használ Jézus Krisztusra, teljesen más összefüggésben. Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mi az, amit József tesz? Az, ami Jézus és Péter párbeszédében is nyilvánvalóvá lesz. A feltámadott megkérdezi az ő tanítványát, Pétert, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem, Péter, azzal a szeretettel, amellyel én szerettelek téged? Péter pedig így válaszol, szeretlek, Uram, úgy, ahogyan kitelik tőlem. Mintha József ezt mondaná Máriának, összetörtségemben, megalázottságomban ennyire futja. Azonban, kedves testvérek, a befogadás ebben az igében és ebben a történetben nem csak ennyi. Befogadni egy gyermeket minden ítélet és minden agresszió nélkül. Ez is helytálló tanítás volna. És helytálló tanítás is. És úgy nevelni, mintha a sajátom volna. Azonban itt sokkal többről van szó. József adventje ugyanis nem csak ahhoz kapcsolódik, hogy Jézust elfogadja, mint gyermekét, hanem ahhoz is kapcsolódik, hogy Jézust úgy fogadja el, mint a világ megváltóját. Nagyon hasonlítunk Józsefhez. Tudnélik, mi sem látjuk Jézus Krisztust. Ő sem látta. Nem tapasztalta. Csak azt látta, hogy Mária pocakja növekszik. Azt látta, hogy Mária áldott állapotban van. Arról, hogy Mária méhében mi zajlik, egyedül a maga az Isten tudja meggyőzni őt. A Szentlélektől fogantatott. Kedves testvérek, a befogadás és az elfogadás az mindig a szívben történik meg. Az, hogy Jézusnak élete lesz-e, vagy elutasított, hátratett, kitaszított halála, az mindig az ember döntésétől függ. József életében ez a szó szoros értelemben, a testi értelemben is ezt jelentette. Elfogadja, vagy elutasítja. Megöli, elbocsátja, vagy magához veszi. József története világossá teszi számunkra az ember döntésének szabadságát. Mert két dolog lehetséges, nincs több. Vagy szabadon döntött és elfogadta azt, amit Isten számára kijelentett, vagy pedig tudattalanul, rabszolgaként, gépként élte volna az életét. A kettő között nincs átjárhatóság. Hiszem, hogy József döntése, adventi döntése egyben az ő karácsonya is volt. Azt olvassuk, és azt énekeljük oly sokszor, Uram, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Azaz, testvérek, ebben az adventi történetben nem csak azt kell meglátnunk, hogy életünk legdrámaibb helyzetében hogyan szerethetünk mi magunk, hanem azt, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. Mert az Isten terve nem a csendes elutasítás, hanem az elfogadás. Mondhatnám úgy is, hogy nem a gyenge nem, hanem a hangos igen. A hétköznapi családokban is csak Isten győzhet meg bennünket arról, hogy te se félj magadhoz venni férjedet, feleségedet, gyermekedet. És az ige győzhet meg bennünket arról, hogy elfogadni a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az nem más, mint a Szentléleknek a munkája. Talán József adventjében látszódik véres valóságában az, amiről Pál apostol így beszél, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mert testvéreim, az események hátterében nem József jó szándéka, vagy megalátottságából fakadó dühe, tehetetlensége áll, hanem a Szentlélek. A Szentlélek, aki a világ teremtésének, Ravasz László azt mondja, kivitelezője. A világ teremtését pedig oly sokszor Genezisnek szoktuk nevezni. Ezért küldi Isten Józsefhez az ő angyalát, hogy jelezze, itt, ami most történik, az egy új Genezis, az ő rendjének helyreállása, egy új teremtés. Egyesek rendjébe ez nem fér bele, ők megbotránkoznak, felháborodnak, küzdenek ellene, de ez Istennek az akarata. A mindenható, minden emberi előítélet és törvényeskedés ellenére elvégzi tervét, amit Józsefnek is el lehet fogadni a szabadon. Isten az embert, még ha bűnös is, nem elítélni akarja, hanem megszabadítani. Ez az, amire a Szentlélek vezet mindannyiunkat. És mit mond az angyal Józsefnek, Jézusra vonatkozólag? Azért születik meg, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Itt szó sincs politikáról, egykori politikáról. Itt nincsenek most rómaiak, nincsenek bilincsek, nincsen rabiga. Isten Jézusban jelenti be, hogy megváltja az ő népét, megvált mindannyiunkat a mi bűneinkből. És a bűnbocsánatnak a jelentése pedig nem az, hogy egyes hibáinkat Isten valahogyan kiradírozza, hanem az, hogy az Isten és az ember viszonya helyreáll. A megbántott és sokszor megbecstelenített Isten kiengesztelődik. Nos, testvérek, mi az, amit Isten elkészített? Ez a szeretet. Ez a bűnbocsátó, kiengesztelő szeretet. És mi lehet a mi feladatunk? Az, hogy legyen bátorságunk elfogadni Krisztust. Elfogadni azt, amit ő készített. Mert az ő elfogadása, vagy elutasítása valóban bennünk dől el. Úgy, mint József szívében, hogy élő Urunk lesz-e, vagy pedig agyonhallgatott, félretett. József az, aki elsőként, de valóságosan megtapasztalja az evangélium Jézusi mondását, aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Számunkra pedig János evangéliumában olvashatóan befogadásnak ígérete és gyümölcse, Akik pedig befogadtak, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Bizony, bizony mondom néktek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Amen. Testvéreim, fennállva feleljünk az igére, 308. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te befogadtál minket. Köszönjük, Urunk, hogy ezért küldted Jézust. Köszönjük, Urunk, hogy József példájából megtanulhattuk mi is, milyen a gyermek elfogadásának kérdése. Urunk, imádkozunk hozzád azokért a családokért, azokért a férjekért, feleségekért, gyermekekért, ahol ez az elfogadás nincsen meg, ahol csak az elvárások fogalmazódnak meg. Urunk, eléd visszük az ebből fakadó emberi tragédiákat, szétesett házasságokat, megromlott párkapcsolatokat. Urunk, eléd visszük azokat a gyermekeket, akik dühítik szüleiket idézőjelben. Eléd visszük, Urunk, azokat a mai Józsefeket és azokat a családokat, akik befogadnak gyermeket, és úgy nevelik őket, mint sajátjaikat, és úgy szeretik őket. Kérünk, kísérdező lépéseiket, döntéseiket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol nem lehet gyermek. Add, hogy őket ne ítélettel fogadjuk, hanem hordozzuk, könyörögjünk értük. Ne a pénztárcájukat nézzük, és ne azt mondjuk, hogy könnyű így nekik. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol gyermekek nőnek, és köszönjük azt, hogyha ha megadod minden külső feltételét az ő gyarapodásuknak, testi, lelki és szellemi növekedésüknek. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy ne álljunk meg itt. Ami emberi igazságunkból, a jóházból telik, az hadd lehessen hitté Szent Lelked által. Add, hogy adventben ne csak úgy mese szinten mondjuk, valljuk és éljük át, hogy elfogadhatunk téged, hanem valóságosan is. Megnyitjuk valóban szívünket, kinyitjuk keblünket. Urunk Jézus Krisztus, világ megváltója, kérünk jöjj, bocsásd meg a mi bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegjeiért, kórházban lévőkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek szomorú, gyászos adventjük van. Imádkozunk értük. Te légy a gyászolókkal, a szeretteik halálára emlékezőkkel. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreinknek mindazokat a segítségeket, amellyel Isten dicsőségére szolgálhattunk közösen az elmúlt héten. Köszönöm a kiállítás, ügyelést, a jótékonysági alkalom szervezését, minden adományt és minden imádságot. Egyben hadd jelezzem, hogy Imre Lajos testvérünk grafikájúból történő kiállítás még a jövő héten lesz nyitva, és aki tud az ügyeléssel kapcsolatban segíteni, kérem, hogy szóljon. Kedd és szerdai napokra várnánk még segítőt. Megvásárolható iratterjesztésünkben a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és a fali naptár. Ugyancsak megvásárolható az iratterjesztésben Sós László nagytisztelt úr, kedves testvérünk Laci bácsi Kalandjaim című könyve, a Bölcsőtől a Szószékig alcímmel. A költsége 2000 forint ennek a könyvnek. Köszönjük testvéreink adományát, melyel a Ráckeresztúri drogterápiás otthon Biblia adományozásához járultak hozzá. Az adományozást, az adományok gyűjtését ma Isten tiszteletünk után lezárjuk. Az új Bibliákat reménység szerint 2013. december 29-én juttathatjuk el az otthon lakóinak. Kérem testvéreimet, hogyha tudjuk, akkor adományainkkal támogassuk gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. Kérem továbbá, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. november 29-én életének 66. évében elhunyt Szekeres Eszter testvérünk. Temetése 2013. december 9-én volt a Csobánkai temetőben. 2013. november 16-án elhunyt Kolozsi Ágnes testvérünk 79 éves korában. Elköltözött testvérünkről megemlékezést tartottunk templomunkban 2013. december 13-án. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. 2013. december 6-án, életének 61. évében elhunyt Habarics Béla. Temetése 2013. december 18-án, 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2013. december 10-én harang szólt Verebes Gézáné halálának évfordulóján, emlékezett férje és fia. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9 óra 30 perccel babamama kör lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbánk lesz. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 6 órakor bibliaóra gyülekezeti házunkban. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 17 órakor a Psalmos kórus szolgálata lesz a Dunaparti pszichiátrián. 19 órakor megtartjuk ifjúságunk karácsonyát. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Az azt követő héten 10 órakor karácsonyi szolgálatunk lesz a Kiskovácsi pszichiátrián, 18 órakor bűnbánati alkalom Pomázon, 19 órakor énekkari próbánk. Szenteste 14 órakor gyermekkarácsonyunk lesz Csobánkán, 15 órakor pedig Pomázon. Karácsony első napján ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösséggel 9 órától Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Csütörtökön karácsony másodnapján pedig ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán és úrvacsorai közösségben Pomázon. Közöttünk szolgál Sebesténi Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk. E második karácsonyi alkalmunkon gyermekfelügyelet és gyermekistentisztelet már nem lesz. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk és istentiszteletünk vége is elérkezett. 296. énekünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Urunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!